Élőben a városból minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat élőben a városból és élőben a stúdióból. Ez azt jelenti, hogy itt vagyunk a mikrofon mögött, Pető Attila, Kressz professzor, illetve állandó társam és segítőm Fábián Alexandra, és ez azt is jelenti, hogy lehet telefonálni, lehet a Viberen üzeneteket küldeni, bár ma speciális témánk lesz. Úgy akartam kezdeni az adást, hogy itt a jó idő, de hogy kinézek az ablakon, ez messze van a jó időtől, de hát mindegy, előbb-utóbb megérkezik a napsütés, és ha jön a napsütés, akkor jönnek a kétkerekűek, és a kétkerekűen belül ma a motorokról, a motorkerékpárról, a motorbicikliről fogunk beszélgetni, és van egy nagyon-nagyon kedves vendégem, akit mindjárt bemutatok, de előtte elmondom, hogy hívni minket budapesti városi számon lehet, 240-79-53-as számon, ahogy említettem, motorozás lesz a téma, tehát bárkinek motoros története, motorozással kapcsolatos kérdése van, az nyugodtan telefonáljon, illetve várjuk a Viber üzeneteket is a 0630 30 30 953-as számon. Ezt azért szeretjük, mert ide képeket is lehet feltölteni, tehát még egyszer a mai nap témája a motorozás, és itt van egy profi motoros kollega, és jogosan mondom, hogy kollega, hiszen Hársfai Lajos innentől most már végzett szakoktató, és ezt azért büszkén mondom, mert ráadásul Alexával együtt végeztek, és hát ők pattársak is voltak, mondhatom így, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, és innen is gratulálunk mindkettőjüknek. De Lajos, most nem ezért jöttél, bár lehet, hogy egyszer majd nagyon jó motoros oktató is leszel, hanem mesélj nekünk a motorozásról, egy csomó kérdést írtunk fel, és szerintem a hallgatóknak is lesznek kérdései. Eleve az az első, hogy hát hogyan lesz valaki nagy motoros?
Köszöntöm a hallgatókat. Hát nagy motoros, kell hozzá egy olyan érzést megtapasztalni, amikor először felül a motorra az ember, és azt mondja, hogy hát ez az enyém, ezt az adrenalin érzést, ezt a szabadságérzetet akarom mindig is csinálni, és akkor meg kell hozzá tanulni jól motorozni, és hát rengeteg összetevője van ennek, tehát hogy igazából profi motorversenyző legyen, ahhoz nagyon-nagyon sok gyakorlást kell, és nagyon-nagyon sokat kell motorozni.
Azért is kérdeztem, mert bevallom őszintén itt most országvilág előtt, hogy nekem 20 éve van motoros jogosítványom. Levizsgáztam, és azóta nem vezettem motor, tehát nekem ez csak így jött, hogy érdemes ehhez is érteni. Alexa, te motorozás?
Nekem is van motoros jogsim, bár csak A2, úgyhogy korlátozott. 2017 óta. Na. De én sem vezettem konkrétan azóta motort, bár ezt szeretném megváltoztatni, és kaptam is egy ígéretet Lajostól, hogy majd segít ebben.
Ajjaj, és akkor innentől félthetünk, hogy ki lesz a műsorvezető társunk, mert anyukám mindig azt mondja, hogy aki a gyermekének motort vesz, az a koporsóján egy szöget vesz. Te hallottad ezt a mondást, és egyetértesz ezzel, Lajos?
Nem.
Na, akkor mesélj erről, hogy tehetjük biztonságosra ezt a motorozást. Tehát miért ne izguljanak azok a szülők, akik tényleg motort ajándékoznak a gyereknek?
Hát vannak ilyen klisék. Én például ugye anyukám egyedül nevelt minket a bátyámmal, 9 éves koromban édesapám elhunyt, és hát anyukám mindent megtett a boldogulásunkért, és én motort akartam. És annyi volt a klisé, hogy megígértem, hogy vigyázok magamra, és mindig haza fogok jönni, és ezt be is tartottam, ezt az ígéretemet. Úgy kell utána csinálni a dolgokat, hogy ez így is legyen. Nem egyszerű, és nagyon-nagyon sok bukás és sok-sok olyan szituáció volt, ami majdnem hogy elvetette ezt a lehetőséget, hogy hazaérjek, de tanultam belőle, és építkezni kell mindig. Fokozatosan kisebb motorral kell kezdeni, az nagyon fontos.
Utána néztem egyébként, hiszen minden adásban, amiről beszélünk, jár, egy kis történeti áttekintést is próbálunk adni. Tippen, mikor találták föl az első motort, mikor mutatták be körülbelül, ami igazából kétkerekű motor biciklinek, tehát motorra hajtott járműnek minősül körülbelül.
Hát, na. Jó, ami motorra hajtott, 1800-as évek
végezetben. Így van, 1885-ben, és a Daimler-Benz volt az egyik feltaláló, de igazából csak a akkori századforduló után kezdett úgy elterjedni. Ugyanis sokan nem értették, és gondolom akkor van, mennyire a motoros fizikához is értették, lesz, és magyarázzuk már el a kedves laikus hallgatóknak is, hogy miért nem dől el egy kétkerekű motor, hogyha megy, míg ha megállok vele, eldől.
Hát azért, mert a kerekeknek a giroszkopikus hatása, ahogy mozgásba lendül, a föld középpontja felé feláll. Tehát ez egy fizikai, és az egész fizikán múlik, és mindig is a fizikával próbáltam szimbiózisba lenni, és nem, igazából nem a versenyző társaimmal és ellenük versenyeztem, hanem a fizikának a határait gyakoroltam, és próbáltam feszegetni, és megérteni, és úgy kell hozzá viszonyulni, hogy tiszteletbe kell tartani, mert azt nem lehet áthágni. Nagyon sok mindent az ember kitalált, hogy hogyan lehet a szabályokat kijátszani, de a fizikát nem lehet kijátszani, és az büntet, és nagyon-nagyon szigorúan büntet. Úgyhogy,
de hát, ha megáll a motor két kerékben, akkor le kell tenni a lábat.
Akkor le kell tenni a lábat, hát, így van.
Szoktak így versenyezni, hogy mennyi ideig tudja egy helybe tartani.
Hát, nagyon ügyesek ilyen? A triálosok, a triálmotorosokat meg lehet nézni, azok akár órákig is meg tudnak állni, ha kellene, ha ez van a feladat, nagyon ügyesen, de az is mozgásban van. Tehát minimális pici mozgás van, az az egyensúlyozás. Egyébként a motorra jellemző, hogy folyamatosan egyensúlyba kell tartani. Tehát amikor kanyarodik, akkor is egy egyensúlyi állapotban az oldalgyorsulás, a különféle erőknek a kiegyensúlyozásáról van szó, és ezt minden pillanatban meg kell tenni.
Ott egy kedves kollégám, nagyon jó motoros oktató volt, és ő mesélte, hogy amikor kijött a pályára először, aki meg akar tanulni motorozni, mindig megkérdezte, hogy tud-e biciklizni, és képzeld, volt olyan, aki azt mondta, hogy nem, és a sufniában volt egy bicikli, azt mondta, na mars, akkor ülj fel, és előbb biciklizzünk. Tehát gondolom, azért a motorozásnak a kerékpározás alapfeltétele.
Én is úgy kezdtem, igen, hogy kerékpároztam, és egyik rokonom arra motorozott egy komárral, 12-13 éves lehettem, és van a, fú, de jó, mi van, Ferikém, hogy ezt, hogy motorozom, hát elloptam az öregtől a kocsmába, bement, és elhoztam a komárját, és kipróbálhatom, és akkor kipróbáltam, mentem egy kört, és onnantól kezdve volt az első szerelem a motorozással. Nem kellett hajtani, és hogy húztam a gázt, ez egy óriási élmény volt, és azóta is nagyon szeretem húzni a gázt, de kell tudni a féket is húzni, és kell tudni időzíteni ezeket a dolgokat. Tehát nem mindegy, hogy mikor, hol, mit csinál az ember.
És ha már ilyen történeti visszatekintés, és a komár név nekem is mond valamit, ezen kívül milyen motorjaid voltak, ilyen régebbi típusok nem minősülnek, szerintem már reklámnak, ilyeneket már nem lehet kapni.
A kerékpárról az első motor, amit kaptam, ez egy Verhovina volt.
Verhovina.
14 évesen már a barátommal mentünk, és megcsináltuk a kressz vizsgát, és ez volt az első motorunk a környéken, rögtön mindenkinek motorja lett, aztán a következő egy évig volt ez majdnem meg, és akkor jött egy Balkán, ami már egy előrelépés volt. Ugye lehet, hogy a mostani srácok nem is ismerik ezeket a neveket, de a régebbiek meg talán még álom elérése volt egy ilyen motor. Aztán utána megfűztem anyukámat, hogy de akkor már tudtam, hogy versenyezni akarok, hogy egy P21-es, akkor a P20-asnak egy újabb változata volt, és akkor kaptam, OTP-re vett nekem egy P21-est, és az volt a nagy...
Te tudod, mi az a P21, mert én csak nézek.
Hát így megvan, igen. Nagymamám mesélte, hogy ők is motoroztak így, nagypapámnak volt egy pannóniája, fölültek, és hát mesélte, hogy ott a ludak meg libák repkedtek szét, ahogy mentek az úton, mert hát akkor a forgalom volt.
Meg olyan hangos volt a motor, hogy megijedt mindenki. Az én anyukám megkézzel azt mesélte, hogy egyszer fölült egy rokona mögé a motorra, és egyszer csak elhagyta őt, de úgy, hogy neki se lett baja, és a motoros se vette észre, és ment tovább. Ez egy érdekes sztori. Nagyon érdekeset olvastam egyébként itt motorkerékpárról a Wikipédián, hogy a két kerék egy sorban van, ez nekem olyan meglepő leírva, de hát tény, de nem igaz ez teljesen, mert azért vannak másféle motorkerékpárok.
Része vannak, három kerék, elő két kerék, hátul egy, vagy fordítva hátul kettő, elől egy. Ezek már ugye különféle technikai változatai a motorkerékpárnak, és ugye annak lehet nevezni, de van négy kerekű motorkerékpár is, amit szintén motorkerékpárnak hívnak, de hát azért már tudjuk azt, hogy teljesen más, inkább közelebb van a vázgeometriája egy autóhoz, mint a motorkerékpárhoz.
Te is azt mondják, hogy az vesz három kerekűt, aki nem tud egyensúlyozni, vagy ennek más oka van?
Nem tudom, már van olyan, amit dönthető, tehát elő van két kereke, és hátul egy, és a kanyarba úgy lehet dönteni, mint a két kerekűt, majdnem ugyanúgy. Uh-huh, nagyon stabil az eleje. Hát a Form 1-ben is kitalálták még annak ide, a Tyrrell Fordnál 6 kerekű volt, elől 4 kormányzott kereke volt, és nagyon stabil volt bizonyos körmények között, de összességében mégis elvetették, és ezek is ilyen, a mérnökök nem nyugszanak, tehát mindig fejlesztenek valamit, és egyre tökéletesebbek a motorok. Ezért van az, hogy most, amikor én kezdtem el motorozni, akkor az én elődjeimnek a csizma éleért le a lábtartóról, most meg a srácok, mi nálunk a térdért le, most meg a könyüküket húzzák, mert egyszerűen a technika azt engedi meg.
Kedvenc filmsorozatom volt fiatal koromban, egy angol sorozatot, az volt a címe, hogy a buszon, úgy előttem van, jókat nevettünk rajta, emlékszel, és abban volt egy oldalkocsis motorkerékpár, és bizony én fiatal koromban emlékszem. Te, Alexa, láttál mostanában oktatás közben oldalkocsis motorkerékpár?
Nem találkoztam ilyennel.
Pedig szerintem egy nagyszerű dolog, miért ment vajon kérdődivatból?
Hát nem tudom, talán azért, mert... ha már három személy, akkor közel van hozzá az autó a négy személlyel, és akkor inkább autót vett, mint oldalkocsis, de voltak régebben annak idején családok, akik háromtagú család volt, akkor az is egy kuriózum volt, hogy volt egy oldalkocsis motorkerékpár. Én részemről nem szeretem, mert nem lehet dönteni. Tehát azt a szabadságfogot elveszíti az ember, amit a szóló motorkerékpárnál én, nekem az adja az egyik legnagyobb szabadságfogot, vagy élvezetet, hogy be lehet dönteni a kanyarba, és azokat az erőket kezelni. Tehát még az autóhoz képest is ettől mozgékonyabb és talán élvezetesebb vezetni a motorkerékpárt, mint az autó.
Tehát gyakorlatilag az autók ütötték ki az oldalkocsis motorkerékpárt, mert inkább az emberek azt mondták,
igen,
az
szerintem
kényelmesebb, igen, és jobb. És aztán majd mindjárt be is fejezzük a motorkerékpárokat, azt rátérünk a vezetésre, meg versenyzésre. Látsz-e fantáziát abba, hogy egyszer csak elektromos motorok lesznek? Hát a motorban az a legjobb, amikor húzza az ember a gázt, és produkálhatja magát, és azok a hangok, amik csak egy motorból képesek kijönni, azokat elveszítenénk egyszer csak?
El, de a technika fejlődését nem lehet megállítani. Ha ebbe az irányba fog elmenni, akkor meg lesz ez. A hangokat most már csinálják elektromos autóknál, hogy generálnak hanggenerátorokkal.
Pótolja az élmény.
Igen, igen, és piszok jó hanghatásokat tudnak elérni, de inkább, hogy mondjam, a vezetés technikája más, tehát mások a nyomaték.
Vezettél már elektromos motort, próbáltad, de még nem? Nem.
Talán volt kezemben, de nem mentem vele igazából.
Na majd egyszer megkérdezünk valakit. De. Van egy kérdésünk Viberen.
Igen, már is neked érkezett, Lajos, egy kérdés. Üdvözlöm a műsor résztvevőit. Kérdésem, hogy 6 éves kisfiú unokám imádja a motorokat, ügyes, van érzéke a kétkerekűekhez, cross vagy enduro motorozást hogyan kezdje el, hogy balesetmentesen tudjon motorozgatni?
Vannak ilyen... hogy mondjam, iskolák, vezetéstechnikai csoportok, vagy olyan akár volt versenyzők is, és olyan iskolák, amelyek kisgyerekekkel foglalkoznak, van ilyen kis motorjuk, és meg tudják állapítani. Akár én is, csak én most ebben így konkrétan nem
de így az interneten akkor találni, hogyha így rákeres?
Szerintem találni. Hát általában azt kell tudni, hogy úgy szokott lenni, hogy van egy elhatározás, hogy a gyerek ügyes, vagy azt szokott lenni, hogy apukának van sok pénze, és kitalálja, hogy a gyerekben motorversenyzőt csinál. Ezt a szakemberek megállapítják, hogy tényleg alkalmas-e rá, és melyik területre, melyik ágazatra alkalmas. Igen, tehát van ilyen lehetőség, hogy akár kis gyerekek között is tud motorozni. Tehát ilyen versenypályák mellett vannak ilyen iskolák, kisebb, nagyobb versenypályák mellett. Tehát szerintem a neten utána néz, akkor biztos, hogy talál. De hogyha megkeres, akkor én is nagyon szívesen segítem.
Na, tessék, kaptunk egy ajánlást. És egyébként érdekes, mert én is még ilyen kis kabaszként, amikor elkezdtem a motorozást nézni, én is pont így a cross motorozást kipécéztem magamnak, annyira tetszett, hogy még miket hajtanak ott végre, meg salakmotor. Olyan unalmasnak tűnt mindenkinek, én meg ott ültem a tévé előtt, és azt néztem, hogy veszik a kanyarokat, és hogy a kanyarba hogy tud utána elévágni a másiknak. Én is ezen a...
Igen, ez egy vezetéstechnikai dolog, hogy csúsztatják, egy broadside-dolással fordulnak, ezt Amerikában a dirt track versenyzés is hasonló, illetve a gyorsaságiban is egy időben bevezették, ha olyan gumikat fejlesztettek, amiknek nagyon nagy volt az oldal csúszó képessége, tehát nem azonnal kicsúszott, hanem így radírozta a pályát, és lehet kormányozni vele a motort, de tulajdonképpen összességében veszteséges, tehát most ma már nem annyira csinálják, illetve a sebesség megtartásával egyébként mindig a gyorsági motor az folyamatosan sodródik a kanyarban a versenyzés közben, tehát, mert a határon mennek. Ezt a közúton nem ajánlom, hogy ezt próbálgassák.
A laikus hallgatók is vannak a túloldalon, úgyhogy tisztázzuk, mi a cross motor.
Ezek a terepen mennek,
így van. Miben terepen. Más egy cross motor, mint egy
teljesen más
motor.
A futóműve, ott hosszú rugó utak vannak, hogy a egyenletlenségeket eldolgozza. Ugye ma már nagyon fejlettek ezek, most már tényleg le lehet ugrani a második emeletre a motorral, és
nem
dob el, nem, tehát elnyeli az energiát, tehát fantasztikusokat tudnak ugratni és repülni vele. A gyorságinál pedig az, hogy minél jobban a talajon maradjon, tehát ott egy merevebb és rövidebb rugóúttal dolgozik, és teljesen más a gumi profil, tehát
minden speciális van a mountain bike,
így
meg
van,
a
tehát minden specializálódik.
És mi az enduro, ez is elhangozott?
Enduro az túra szakág, ugyanúgy van benne közúti változat is, illetve ez már tulajdonképpen az enduro az már egy kicsit közúti is, mert rendszámos motorok és közutat is igénybe vesznek, meg terepen is mennek, és úgy vannak kialakítva. Tulajdonképpen olyan, mint az autóban rally versenyzés, körülbelül ahhoz hasonlít.
Motorozás a mai adásunk témája, várjuk a telefonokat is a 240-79-53-as számon, és Viberen a 06-30-30-30-953-as számon, hogyha esetleg Sláger Zoli kamionos barátunk hallgatja az adást, szívesen várunk egy üzenetet, hogy tud-e motorozni, mert ezt az oldalát nem ismerjük, illetve úgy látom, hogy van még egy üzenet.
Ó, csak így érkeznek a hallgatóktól üzenetek, akik visszaemlékezik, hogy Korfu szigeténre utazott a férjével, és ott rengeteget motoroztak. Meg valaki írta is, hogy elektromos motoros gyorsasági verseny létezik is.
Persze.
Úgyhogy ez hivatalos.
Jó.
Persze.
Jó, és akkor térjünk vissza arra, ugye, hiszen itt kérdezték, hogy gyerekek motorozhatnak, nyilván közúton nem, tehát azért a kressz szabályokat tartsuk be, de nyilván vannak zárt pályán olyan klubok, ahol lehet motorozni, illetve hát akkor nézzük meg, hogyha valaki hivatalosan szeretne, hogyan is tudja kezdeni. Ugye Magyarországon is ez egy kicsit kressz, illetve hát igazgatásrendészet, 14 éves kortól lehet segéd motoros kerékpárra vezetői engedélyt szerezni, az úgynevezett AM kategória, sőt fél évvel előtt már be lehet iratkozni, lehet kressztanfolyamot csinálni, ennél a tanfolyamnál is van vezetés, van rutinvizsga is, és a forgalomba is kell menni, méghozzá egyedül, úgyhogy az oktató egy autóval kíséri a szegény jelöltet, azért 14 éves korban elmondom, azért ez egy elég nagy felelősség. Te mit mondasz, ki az, aki 14 éves korban azt mondja, hogy igen, én akarok segédmotorozni, hiszen 17 évesen megszerzi a B-t, az automatikusan jó lesz, majd erre még visszatérünk, igen. Tehát kinek ajánlott 14 éves korban, hogy na, akkor ugorjon neki egy segédmotornak. Vagy még gondolják, meg nem is kéne?
Ez igény kérdése, hogy kinek milyen beállítóság, mit szeretne. Nyilván, hogyha van kerékpáros előélete, az nagyon fontos.
Az nagyon fontos.
És hogyha az kevés, hatást akar elérni, hogy ne kelljen tekerni. Tehát önerőből tudjon menni, onnantól kezdve kell a segédmotor, hogy önerőből ön magát tudja hajtani, nem pedig a saját erejéből az ember. Viszont az is egy másik dolog, hogy a motorversenyzők nagyon sokat kerékpároznak edzésképpen. Tehát ezek összemosódnak, ezek a dolgok. Crossozók gyorsaságiznak, gyorsági motorosok crossoznak egy kicsit a téli időszakban, egyébként nagyon veszélyesnek tartom, és nagyon sokan meg is sérülnek, de jó kiegészítő.
Alex, emlékszel 14 éves önmagadra? Hát mertél volna segédmotorra?
Én egyébként alig vártam, hogy motorozzak. Én imádtam az egész motorozást, úgy tetszett is alapvetően. Úgyhogy én mindig szerettem volna motorozni. És most is, ahogy így beszélünk róla, már érzem magam, hogy mennék, ülnék fel, és akkor nekivágnék. Hát voltam sokszor utas, többször sajnos, mivel motorom nem volt, aha, de hát ez egy teljesen másik nagyon. Világ, más életérzés, az egész környezetet, tájat máshogy látod, máshogy vagy jelen az egész világban, úgymond, és tényleg, amikor elmész túrázni, és azok amiket amúgy is szépnek látszott az esztergomi visegrádi rész, na hát az motorral meg...
Hát de hogy tudsz figyelni? Hát a motor előre kell nézni, van rajta egy sisak, alig látsz ki belőle. Mi ebben a szabadságérzés? Akkor inkább egy kabrió, nem?
Nem a motor.
Lajos csóválja a fejét.
Hát igen, ez a szabadságérzetet, ez egy valamilyen ilyen burkolt csomagban van, tehát kell tudni, hogy valamit valamiért, mindennek van ára, és nem szabad elragadtatnia magát az embernek akkor, amikor jön ez a szabadságérzet és ül a motoron, hanem ugye nagyon sok minden szabálynak és nagyon sok feltételnek meg kell felelni, amire figyelni kell, és azokat pontosan mindig meg kell csinálni és be kell tartani, és amellett van valahol ott ez a szabadságérzet. De ez önfeledten nem szabad, mert abban a főleg nagy teljesítményi motoroknál elragadtatja a gyorsulás vagy a sebesség, és utána nem tud, beleviszi egy olyan szituációba magát, amiből nem lehet kiszállni, mert elfogy az út, elfogy, és túl nagy a sebesség. Mm-hmm. És ugye mindennek van egy bizonyos féktávolsága, amit, és ahhoz kellene meghatározni a sebességet, és ha elragadtatja magát, akkor esetleg ezen túl megy ezen a ponton, mm-hmm. és akkor már védhetetlen a dolog.
Egyébként itt a segédmotorra visszatérve úgy vettem észre, legalábbis a környezetemben is volt, hogy olyan családban, ahol motorosok vannak, apuka, anyuka, ott azért jellemző, hogy a gyerekek is megcsinálják hamar a segédmotort, és minél hamarabb mennek motorozni.
És az a tapasztalatom, kollégák mondják, hogy vidéken nagyobb ennek az aránya, meg az igénye. Mert ott a segédmotor végül is rövid távra egy jó hathatós jármű azért a városban.
Meg
nem annyira,
olyan a szituáció, hogy maradjunk annyiban, hogy valószínű, hogy már ki is próbálta, és utána megvan a... Tehát igen, először igen, próbálja igen. ki, és utána jön hozzá a kresszvizsga, mert ha nem működik, igen. akkor már nem is. Tehát én nekem a tapasztalatom az a hosszú évtizedek során, és beszélgettem motorosokkal, és... Hát körülbelül a háromféle kategóriát tudok. Motoroztam, addig még egyszer nem estem. És ott vége, befejezte, eladta, meg is, vagy megsérült, vagy nem sérült meg. Akkor motorozott, és elesett, és utána jött az igazi motorozás, mert ugye átesik a tűzkerességen. Kell tudni azt, hogyha valaki motorra ül, az el fog esni. Ez biztos. Aki bicikléről, az is szinte biztos, hogy elesik. Legalább egyszer. Most van, aki csak egyszer esik el, és onnantól kezdve nincs folytatás. Van, aki pedig ebből tanul, és ugyanúgy építeni kell a bukást is, tehát az esésnek a technikáját, és hogy milyen szituációban hogyan kell elesni, illetve alkalmazkodni kell ezekhez a körülményekhez mindig.
Attila, te hányszor estél?
Jaj, ne is mondjuk. Hát meséltem, hogy ugye levizsgáztam motorba, meg gyakoroltam. Azóta maximum segédmotort vezettem, és hát nagy sztori, forgalmi vizsga, Csepelen, rendes volt a kollega, vadonatúj egy hónapos motorral vizsgáztam, azt mondta, menj egy kört a pályán a forgalmi vizsga előtt, és esett az eső, és a kör végén dur oldalra estem, de képzeld, de úgy estem, úgy esett rám a motor, hogy a lábam olyan helyre került, hogy semmi, még egy pici tűszúrásnyi fájdalmat se éreztem, csak valamilyen karot eldeformálódott, úgyhogy szentségelt a kollega, úgyhogy ez volt pontosan 20 éve. Alexa, te estél már a motorra? Te beszélj akkor erről, ne
hát én. Nekem is, amikor tanultam motorozni, nekem is megvolt ez az élmény, de hát ahogy Lajos mondta mindenkinek, de ugye én kategória, és ott a Suzuki GSE 500-as motorok a vizsgázó igen. motorok. Na hát, és akkor én, meg az a motor magassága, tehát nem feltétlenül mindig ért le rendesen ott a lábam, ahol le kellett volna, volt egy kátyú, vagy valami, rossz helyen sikerült megállnom. Ez is nagyon fontos, hogy a megfelelő magasságú motor legyen. Tehát amire, ha fölülsz, akkor meg tud magad tartani.
Igen, nem lehet állítani, mint a biciklin az ülés meg a kormányt.
Úgy lehet állítani, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy alkalmazkodni kell hozzád. Akkor, amikor amelyik oldalra le kell tenned a lábadat, uh-huh. és magas, akkor le kell csusszani is egy picit, mert az ülés bizony, hogy hosszítod hát, a lábadat.
Tehát ezt nem mondták ott, amikor nem tanultam. Mondják.
Tehát ezek az apró pici és egymillió ilyen dolog van, uh-huh. amit meg kell tanulni, amihez alkalmazkodni kell, amiket variálni kell a motorozás vezetés során. Tehát.
Nagyon jó, és ha már tanulás, azért érjünk vissza a fokozatosságra. Alexa is már emlegette, hogy ő neki A2 kategóriája van, de létezik A1 kategória. Kisebb motorokra, most fejből nem vágom én se a köpcentiket, hogy mekkora, de mondjuk egy 125 köpcent is valószínű belefér, ugye ezt már 16 éves kortól meg lehet szerezni, 18 éves kortól az A2-t, azzal már jóval nagyobb motorokat vezethessünk, és hát igen, volt egy kedves ismerősem, aki panaszkodva jött hozzám, hogy elmentem egy motoros tanfolyamra, az oktató első kérdése az volt, hogy tudok-e motorozni, mondtam, hogy még nem, és mondta, hogy menjek haza, gyakoroljak. Tehát ez egy ellentmondás, hogy igazán a motoros tanfolyamon azokat a tanulókat szeretik, akik már egy picit tudnak, tehát nem biztos, hogy ott kéne az egyensúlyozás bűvészetét megtanulni. Ez egy nagyon komoly kérdésem lenne, a jogszabályokból adódik, hogy 24 éves kortól lehet nagyát szerezni, ha nincs előélet, te ezt jónak tartod? Tehát 24 éves korra érik be az ember, hogy fölüljön egy, mit tudom én, 1000 köbcentis motorra, vagy még nagyobbra?
Biztos, hogy jobb 24 éves korban ráülni egy ilyen nagy motorra, amikor már megfontolt a tapasztalatabb az ember, viszont a motoros előéletnek meg kell akkor is lenni, tehát nulláról ráülni 24, tök mindegy, hogy 24 éves vagy 18 éves, ha nincs gyakorlata, akkor az ugyanolyan nagyon veszélyes tud lenni.
Ez egy nagyon tehát fontos gondolat volt, amit mondtál, tehát ha valaki mondjuk még idősebb korban, 30-40 évesen azt megy motorozni, akkor azt ajánlod neki, hogy ne a legnagyobbal kezdje, ugye?
Voltak mire egy-egy emberrel, általában én speciálisan olyan emberekkel foglalkozok egyel, ami a személyre szabottan, ami ő neki hiányosság vagy szükséges. Tehát így szoktam motorosokkal foglalkozni, és azért mondtam, hogy gyerekekkel annyira nem, mert ott azért kezdetben minden van. És ezek így fölmerültek, hogy hát vettem egy motort, és akkor elmentem vele a sorokig, és kicsinek találtam, fölültem a nagyra, aztán utána jött, hogy valami nem stimmel. Versenypályákon jöttek ki olyanok, hogy valaki 600-assal nagyon jól ment, és mondjuk egy ment két perces időt egy versenypályán, utána hát ezt már én kinőttem, majd veszek egy ezrest, és abban elkezdett ilyen 205-ös időket menni, és nem tudta elérni még a 600-assal való időt se. Egyszerűen azért, mert nem tudta kimotorozni, nem volt olyan szinten, hogy a nagy motorra nagyobb teljesítménye tudjon menni. Húzta a gázt az egyenesbe, utána meg jó nagyokat fékezett, mert nagyon nagynak érezte a sebességet, csúnyán befordult, és akkor ugye nagy gázzal akart elgyorsítani. Tehát ezt meg kell, az átmeneteknek meg kell lenni, és nem egy-két percig, vagy egy-két hónapig, hanem jobb, ha egy-két évig megy egy kategóriával. Világ. És ez a kategória sem olyan, hogy A1, meg A2, meg A, hanem inkább úgy, hogy 125, 250, meg 400-as, 600-as, 750-es, 1000-es, tehát ott a köbcentikre osztanám ezt jobban, és a teljesítményre.
Jól értem, akkor ugye tudod dolog, hogy Alexa olyan tanulókkal foglalkozik, akiknek már jogosítványuk van autón, hogy ezek szerint, ha valaki oda megy hozzád, hogy van motoros jogsin, nem nincs gyakorlatom, tudná neki segíteni?
Hogy csak is.
Nagyon helyes. Tehát nagyon, akkor van motoros szívesen. Utánképzés is.
Persze.
És fölülsz mögé, és fogod a kormányt hátulról, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Nem,
nyilván először tanácsokat azt neki.
Először meg kell ismerni az embert. Mi a problémája, milyen személyiség, hogyan áll hozzá, milyen látásmódja van. Sokkal.
Elmegyek Lajos, az elmesélem, hogy mit tapasztalt.
Ja, hogy tényleg akarsz menni hozzá vezetni.
Pszichológiája nagyon fontos, hogy milyen aspektusban motorozik, és mi van a fejében. Mert nagyon sokszor ugye a motorozás nem engedi meg, hogy majd én erőből, mert én vagyok akárki, és akkor én most majd én ezt megmutatom, nem. Tehát az nem úgy kell.
Van egy kedves hallgató a vonalba, köszönöm a türelmét. Halló, halló!
Jó napot kívánok, hallanak engem?
Igen, tökéletesen, tessék mondani.
Ja, üdvözlök mindenkit, rádióhallgatót és szerkesztőket egyaránt. Svédországból telefonálok, 43 éve élek itt, és az én motoros múltam az még annak idején kezdődött, amikor még Magyarországon éltem. Apósom az akkor még létezett automotor nevű újságnak volt az újságírója, talán az öreg motorosok emlékeznek rá, Rózsa György volt az illető, és több könyvet is írt ebben a témában. Úgy kezdődött a pályám, hogy megvettem tőle az ő kis babettáját, amit nagyon élveztem. Ez egy kis 50 köbcentiméteres, azt hiszem, hogy csehszlovák gyártmányú kis köszörűkő volt, beregett az ember alatt. Aztán elkerültem Svédországba, és valahogyan egy nyugdíjas kor felé közeledő, úgy gondoltam, hogy kellene nekem azért egy valami kis könnyebb motor. Én világéletemben mindig féltem a motortól, tehát valami nagyot nem akartam, és hirdetéseket nézegetve elmentem, keresgéltem a megfelelő típust, de egyik rosszabb volt, mint a másik, míg nem rábukkantam egy csodálatosan szép, mindössze 600 kilométert futott kis Hondára. Kiderült, hogy az illető, aki eladja, az a Honda City nevű jármű áruháznak volt az alkalmazottja, behozták ezt a típust Japánból, hogy majd forgalmazzák, de aztán kiderült, hogy ebben a szegmensben, ebben a nagyságban 110 köbcenti elég nagy a választék, úgyhogy ezt a bemutatói példányt aztán végül is megtartották, de úgy döntöttek, hogy nem forgalmazzák éppen ezt a típust. És ez az illető, mint alkalmazott, nagyon jutányos áron megvette, aztán egy darabig használta, és aztán végül eladta. Na, így került hozzám, de mondta, hogy nincs rajta rendszám, és mint 110 köbcentiméteres úgynevezett kis motor kategóriába tartozó jármű, kell rá jó rendszámot szerezni. Hát utána jártam, na most itt nem tudom, hogy ez az én történetem mennyire releváns a magyarországi viszonyokra, kiderült, hogy mivel ez egy bemutató példány, itt mindenféle hivatalos papírok hiányoztak. És kiderítették, illetve kiderítettem, hogy egy úgynevezett eredetiség eredetiség igazolás nevű valami bizonylatot kéne beszereznem. Úgyhogy írtam Japánba, írtam a Honda cégnek, de mondták, hogy már régen leszállított járműről van szó, már nem is tudják meg, ők nem tudnak ilyet kiállítani, ezt az illető cégnek kellene. Nem húzom tovább a történetet, végül is nem lett hozzá ilyen eredetiség bizonyos, ami azt eredményezte, hogy azóta sincs a motoron rendszám. De ettől függetlenül én szorgalmasan járok vele, amikor csak lehetséges, amikor az időjárás lehetővé teszi. Volt úgy, hogy megállítottak a rendőrök, és olyan szerény külseje van ennek, mindössze két példány van egészségügyországban ebből a típusból, hogy arról faggattak, hogy ugye ez 50 köpcent is. Nagy buzgón bólogattam, hogy igen, persze 50 köpcent, és hát ugye megtudták, hogy 110 köpcent azonnal félreállítottak volna. Szóval nem tudom, hogyha Magyarországon valaki egy ilyen bemutató példányt vesz meg egy forgalmazó cégtől, annak vajon milyen problémái adódhatnak. Ez volt az én problémám, azóta is használom, nem törődnek velem a rendőrök, igaz, hogy szabályosan vezetek már hosszú-hosszú évtizedek óta.
És milyen Svédországba vezetni? Ott azért az időjárás azért bekorlátozza a motorozás örömeit, nem?
Természetesen, tehát amikor 4 Celsius fok alá, vagy 4 Celsius, hogy az alá megy a hőmérséklet, akkor nem szoktam kimenni, mert akkor előfordulat is az volt olyan csúszós, hogy még ha nem is látszódik rajta, hogy megvan a kockázata annak, hogy az ember esetleg csúszik, vagy valami baj történik. De egyébként ez egy kis 8 lóerős kis jármű. A lányomat egyébként én tanítottam meg autót vezetni, aztán elvándorolt Írországba, és az ő beleszeretett ő is a motorozásba tőlem függetlenül. Az autója mellett van egy 80 lóerős 650 köbcentis Kawasaki-ja, úgyhogy úgy mondjuk, hogy többre vitte, mint én. Neki kellett a 80.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Vigyázni kell rá, és akkor jó. Nincs semmi baj.
Köszönjük szépen a svédországi élményeket, meg hogy hívott minket. Visszatérünk majd el az időjárásra, nem csak az én elsik meg ez a 4 fok meg egyéb, de van még üzenetünk, amit Alexa szeretne felolvasni.
Igen, László írt nekünk, hogy én a gyerkőcöt 14 évesen levizsgáztattam segédmotorra, hogy megtanulja a kreszt, és legyen fogalma a forgalomról. Szerintem Budapesten nagyon fontos ez a túléléshez.
Nagyon ötletes okos, dolog okos. És okos dolog,
így
igen.
Illetve neked érkezett itt egy kérdés, hogy tisztelt Kressz professzor, mi a szakmai véleménye a mozgó autósorok között előre tolakodó, pofátlankodó motorosokról, így írt konkrétan.
Jó, hát mindjárt majd még a Kresszt is megemlítjük, jó, mert ez Kressz szabályhoz kötődik, de előtte Lajosnak visszadom a kérdést. Pár ilyen, tudom, órákat lehetne beszélni a motorozásról, jó tanácsot a motorosoknak, főleg időjárással kapcsolatban mit tudnám mondani. Tehát most például esik. Hát nem motorra jöttél, igen, például.
Én nem motorra jöttem, de amúgy sem jöttem volna, hogyha süt a nap. Ez egy fordított dolog, imádok esőben motorozni, sokkal nagyobb élményt nyújt. Mi? És mert nagyobb a kihívás, mások a határok, sokkal finomabb érzékel kell kezelni, érzékenyebb az egész, és ha arra rááll az embernek az érzékszervei, akkor sokkal, hogy mondjam, könnyebben tud a szárazon motorozni.
Ez olyan, mintha azt mondják, hogy hóba, jégbe kell megtanulni autót vezetni, akkor elvileg jobb. De azért nekem van olyan kérdésem, motorozás esőben, hát hogy látsz ki? Ilyen motor ablaktörlő bukos isakon?
Hát volt versenyen is olyan, hogy csak egy kis folton láttam ki, mert bepárásodott belülről. A menetcél leviszi egyébként az esőcseppeket.
Leviszi,
tehát az leviszi, hogyha azért kell gyorsan menni.
Tehát, lassan nem esőben, csak gyorsan. Igen.
Versenypályán, zárt körülmények között nyilván. Nem, tehát itt most a mai korszerű lehetőségek olyanok, hogy markulatfűtés, fűtött ruha, ülésfűtéstől kezdve minden páramentes sisak, plexi, meg
technika
fejlődik, ugyan szellőztető rendszere van a sisakoknak kialakítva, hogy tényleg leviszi a párát, jól lehet látni, de mindig a körülményeknek megfelelő sebességgel és körültekintéssel. Tehát a gondolom, tapadási viszonyok mások.
Gondolom hóban azért nem motorozunk, tehát az ma is tabu dolog. Nem
közúton, és nem kell ezt erőltetni, de például nagyon jó, nagyon sokan. Kim voltunk Kubában februárban, megnyertük az összes futamot, és azt kérdezték, hogy mitől vagytok ilyen gyorsak? És hát mi edzünk hóba. Ja, hogy nálatok van hó is, ott a hóba edzettek. Ja, igen, télen nem hóba csúszós úton
de azért közúton nem ajánljuk.
És nagyon, nagyon fejlesztő. Nem, más a versenypálya, és más a közül.
Így van, így van. Kedves hallgató a vonalban. Halló, halló.
Halló.
Jó napot kívánok.
Üdv mindenkinek, Szalkai
Péter. Szalkai Péter, na halljuk a motorozással kapcsolatos
nem
történetet.
Nem egy pár percen ezelőtt küldtem egy képet Viberen, hogy az első vezetői igazolványom egy segédmotoros kerékpár vezetésére, egy jogosító igazolvány. Az a kérdésem,
igen,
tanárul,
látom is,
hogy
igen.
Ezt lehet még használni?
Hát lehet, de elvileg a vezetői engedély cserénél automatikusan beírják, ott az AM kategóriánál kell lenni egy dátumnak, és akkor ez felel meg. Úgyhogy ez meg lehet tartani emlékbe, de használni már nem kell.
Az rendben van, de hogyha mondjuk egy pár sör után mopedet vezetek, akkor inkább ezt tudom oda, nem?
Jó, persze, mert akkor legalább nem veszik el, vagy ezt veszik el, igen, jó.
Ez van.
De ne vezessünk pár sör után mopedet.
Nem viszik-e olyan mopedre, hogy Riga?
Hogyne, hogyne, meg Babetta, még a Babettára is emlékszem. Mert hát tekerni is kell, lehetett, emlékszel?
A Rigát a tekerni kellett,
úgy, Rigát
lehetett,
is? Na.
Úgy is lehetett elindítani, igen.
Aha.
Aztán volt olyan vezetői motorozási élményem, hogy 75-ben érettségiztem én Gyöngyösön, és a szülőfalumból, kis Vámos Györgyről, azzal mentem be, voltam öltözve vadásznak.
És?
Zöld harisnya, zöld nadrág, zöld zakó, zöld kalap, napszemüveg, és akkor szomszéd faluban megállított a körzeti rendőr, igen, csak nézegetett, hogy milyen emberke vagyok, és hát mutattam neki ezt a vezetői igazolványt. Nem tudom, hogy akkor volt-e már személyigazolvány, mindegy, nem érdekes. Azt mondja, hát ezért volt ilyen ismerős. Az volt az érdekes, hogy amikor jöttem visszafelé a nap végén, akkor elszakadt a gázbovderem.
Aha.
A markolatnál kiugrott a vége a bovdennek, és azt kellett csinálnom, hogy kihúzni a bovdennek a burkolatából, és valami tárgyat rákötöttem a végére, és azzal húztam a gáz.
Világos, nagyon ötletes.
És nagyon szépen el tudtam vele közlekedni hazáig. Úgyhogy vannak jó. Ilyen régi élmények.
Jó van, Péter, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönöm, szervusz, visszhallás, hogy még egy hallgató vonalba. Halló, halló.
Jó napot kívánok, Béla vagyok, én vagyok a vonalban?
Igen, Béla, hallgatjuk.
Előbb is beköszöntem, csak pórul jártam, mert az előbb...
Nem baj, most itt van élőben, igen.
Egy kicsit formabontó lesz, de nagyon fontos dolgokat szeretnék mondani. 22 évesen főiskolás voltam Szegeden, és mentem egy nagyon szép szeptemberi reggelen a motorommal, és hát elkövettem azt a hibát, amit nagyon sok motoros, hogy nem kalkuláltam be azt, hogy mi van, ha.
Na és mi volt?
Kettőször két sáv, ezt csak röviden mondom, és utána mondom, hogy miért telefonáltam. És ugye nekiálltam szalomozni, gyönyörű idő, külső sávba ment egy teherautó, elkezdtem ugye, tehát így szépen jobbra-balra, így mentem az autó között, és nekiálltam, 100 körül mentem, kiborítottam a teherautó mögül, mentem a belső sávba, és ott állt egy Trabant 20 méterre, ami készült lekanyarodni balra a Napos utcába Szegeden, ahova nem is lehet lekanyarodni. Na most ezek azok a forgalmi helyzetek, amikor meghalnak a motorosok, vagy nagyon súlyosan megsérülnek. Én velem az utóbbi történt, úgyhogy megúsztam, de mai napig nyögöm ennek a dolgába. Most bele sem megyek, de nagyon hosszú história volt, mire felépültem. És ami miatt tulajdonképpen telefonálok, az, hogy... Nagyon szép ez az összetartás a motorosok között. Egyébként a motorosok és a régebbi Honda autóval rendelkezőknél van az, hogy villognak, meg integetnek egymásnak, ami egy nagyon, nagyon szép dolog, nagyon jó dolog. Viszont sajnos nagyon sokan meghalnak minden évben. És én arra kérném a motoros társaimat, hogy az ilyen helyzeteket, amik kivéthetők, hogy sokkal jobban kalkulálják be ezeket a lehetőségeket, hogy mi van, ha ez történik, az történik. Mert van olyan helyzet, amit amit nem tudunk kivédeni motorosok, ugye. Mit tudom én, leszakad a egyik kerék, gurul felém, nekem jön, vagy ő zugrik elém, vagy ugye borítom a kanyarba, és az íven ott van egy döglött kutya, amit nem látok sötétbe. Tehát vannak helyzetek, amiket nem lehet kivédeni, viszont amiket ki lehet, azokat igenis ki kellene, és akkor lehet, hogy csak fele annyi, vagy harmad annyi motoros társam hunynál minden évben,
hogyha
ezeket szem előtt tartanák. Jó. És nagyon jó lenne, hogyha volnának ilyen műsorok, hogyha ezeket a helyzeteket így akár motorosok betelefonálnának és csokorba szedve összegyűjtenék azért, hogy okulásul szolgálhasson a még életben lévő motorosoknak, ugye a sok motorosnak, akik élvezik ezt a egyébként nagyon-nagyon nagyszerű dolgot.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt az észrevételt, nagyon hasznos volt, Lajos Bólogat egyetért ezzel, tehát a tanulságok nagyon fontosak. Igen. Mert te mondtad, úgy engedtek el, hogy vigyázok magamra, akkor ez tényleg az.
Igen, hát kell egy tervet készíteni mindig, amikor az ember motorozik, és annak megfelelően kell egy ilyen biztonsági zónát, egy jó belátható biztonsági zónát maga elé vetíteni az embernek, és ha abban valamilyen változás van, akkor azokra reagálni kell. De ahogy mondta itt a kedves hallgató, hogy egy döglött kutya az íven, egy kanális fedél, egy nyomon haladó jármű, úgy kell megválasztani az ívet, hogy ne a kanális fedélen legyen a legmélyebb pontja a kanyarodásnak, hanem vagy előtte, vagy utána meg kell tervezni. Hát mindig tervet kell, és rövid távon is tervet kell készíteni, és hosszú távon is tervet kell készíteni a motorozáshoz.
Még egy hallgató van a vonalban. Halló, halló!
Tiszteletem, nyomtott ki, ha én vagyok a még
igen,
egy hallgató.
Igen, tessék mondani ön.
Antal János vagyok.
János.
Két kérdésem volna, pontosan két téma. Az egyik az, hogy jelenleg, ha jól tudom, B kategóriával nem vezethető sajnos 100% is lobogó.
Igen, így, Magyarországon nem van olyan ország, ahol igen, de Magyarországon csak segédmotoros kerékpár.
Igen, ez nem lehet, vagy is, hogyha lesz kereszt módosítás, ez jó volna valahogy egy kicsit belevenni, mert jóval többen használnák úgy autós létükre, hogy átüljenek bizonyos esetekben egy olyan robogóra, ami mondjuk nincsen halálfélelme az Árpád hídon átmenéskor.
Jó.
Ezt nem, nincsen erre valami mód.
Jó,
vagy valami,
beszélünk erről. Mondta, hogy másik kérdése is van, és akkor utána igen. Elmondom. Igen.
A másik pedig az, hogy ahogy a svédországi kollega, és ha jól értettem, arról volt szó, hogy van egy öreg motorja, ami nincsen rendszám, rendőröknek el tudja igen. sütni 50-esnek, meg a kuriózum kinézet miatt. Itt Magyarországon is lehetetlen egy öreg motort, vagy bármi más járműnet is úgy forgalomba visszahelyeztetni, hogyha nincsenek meg az eredeti papírjai. Ezt mondom azért, mert nekem például van két darab öreg, hát nem mondom az olasz márka, mert ami magyarul darázs.
Igen.
Ami 105-ösök volnának, régebben használtam 50-esként, mert nem ismerték fel a rendőrök annyira, de ha kivinném Ausztriába, meg volna kis ismeretség, Ausztriában simán meg lehetne oldani jogi nyilatkozattal, hogy nem bűncselekményből származik. A másik kérdésem pedig az, hogy nem lehet ezen ilyen dolgon is valami enyhítés, nincsen erre kilátás.
Jó, beszélünk erről. Mindjárt egyébként a 125 köbcentivel kapcsolatban, igen, tudomásom szerint Olaszországban B-vel lehet vezetni. Ugyanakkor Magyarországon még az is kérdőjel, hogy aki B jogosítványt szerez és gyakorlatilag autón fog gyakorolni, az hogyan tud egy segédmotort úgy elvezetni, hogy soha életében nem ült motoron. Tehát ma már ez is kérdés, nem hogy a 125 köbcenti. Értemény az enyhítést. Lajos, jól mondom? Tehát
igen.
Ma már főleg olyan segédmotorok is vannak, hiába 50 köbcenti, azért elég erős motor van benne.
Igen, a 125 is lehet egy ilyen idézőjelbe, vagy szlengel mondva fű teljesítményű, meg lehet olyan, ami egy vaddisznó, és tényleg egy sportmotor, és a 125-ben olyan teljesítményt tud lenni, ami igazából kell hozzá gyakorlat, hogy megülje az ember. Illetve az, hogy mire van jogosultsága, és mihez van gyakorlata, ez egy két külön dolog. Valaki megszerzi a B-kategóriát, soha nem motorozott. Igen. És azt mondja, hogy nekem jogosultságom van arra, hogy vegyek egy segédmotort, vesz is egyet, de lehet, hogy nem is kerékpározott soha, de joga van bele menni. ez nem jelenti azt, hogy tud is vele menni.
Világos.
Tehát akkor ezt ismeri, viszont gyakorlatot kell hozzászerezni, tehát valamilyen tanfolyamra valahol
meg kell iratkozni. A tanulási folyamat az nagyon hiányozhat. A másik pedig, ugye erről sokszor beszéltünk, hogy a segédmotoros kerékpárok felismerhetetlensége, amit a hallgató is mond, most mekkora motor van benne, ugye ma még rendszám se kötelező. Hát ebben azért várható majd a jövőben előrelépés, mert sok gond van ebből.
Igen, próbálják megoldani ennek a jogszabályi részét, illetve ezeket a motorokat átvizsgálni, ez nagyon sok idő lenne is.
László kérdezte közben itt tőlünk, hogyha B-s jogosítványom lejár, akkor a segédmotoros vezetői engedélye még érvényes marad, vagy ahhoz is kell az orvosi igazolás megújítása?
Hát hivatalosan segédmotoros kerékpárhoz nem kell orvosi, csak hogy egy baj van, hogy régen valóban volt olyan, hogy a B-s jogsi érvényes volt, mit tudom én, 5 évig, vagy 10 évig, amíg az orvos megadta, maga jogosítvány vezető engedély papír meg 20 évig volt érvényes, de ma az a tapasztalatom, hogy ez a két érvényesség idő egy és ugyanaz, tehát amikor lejár az orvosim, le fog járni maga a papír, ezért nem tudok majd segédmotoros kerékpárt vezetni, tehát újra ki kell váltani, de úgy tudom, ha nem viszek orvosit, akkor megadják, hogy törlik a többi kategóriát, és csak AM-re. Illetve volt itt egy kressz kérdés, mert az idő nagyon előre alatt, és még a versenyzésről nem beszéltünk, hát engem ez nagyon érdekel, meg a hallgatókat is. Volt egy kressz kérdés, a motorok, hogy előre mennek a sorok között. Azért ezt tudni kell, hogy most már 11 néhány éve a kressz legalizálta ezt a jelenséget, ami valóban előtt egy jelenség volt, mert mindenki megcsinálta. Nyilván persze azért korlátokkal meg szabályok közé rendezve, tehát a kétkerekű motor, segédmotor és kerékpár az álló járművek között, mondjuk egy piros lámpánál bizony előre hajthatnak, de csak akkor, hogyha az előrehajtáshoz elegendő hely van. Itt viszont autós társaimat kérem, hogy ne csinálják azt, hogy ráhúzom a tükröt meg az órát, hogy azért sem menjen előre, mert az sem egy szép magatartás, de ha van hely, akkor legyünk türelmesek, ezek a járművek előre mehetnek, előre is fognak menni. Annyi kitétel, hogy a kerékpár csak jobb oldalon, a motorosok, segédmotorosok a sávok között is, és higgyük el, ha zöld lesz a lámpa, ők lesznek a gyorsabbak, tehát nem érgelődjünk emiatt, de természetesen figyeljünk oda egymásra, igen?
Ezt hozzátenném azt a motorosok szempontjából, hogy a relatív gyorshajtásra viszont nagyon figyeljenek, hogy ha mondjuk városba mennek 50-nel és áll a sor, akkor ne akarjanak 40-50-nel előre menni, hanem 5-10 kilométeres sebességgel. Tehát legyen minimális sebesség különbség, mert akkor is előre fog tudni menni, és biztonságban lesz mindenki. A tükör is el fog férni, illetve ha esetleg gyalogos átmegy a sorok között, mert ez is előfordul, akkor meg tudjon állni. Tehát a relatív sebesség különbség az nagyon fontos.
Meg amit én elsőként megtanultam, hiszen említettem, valamennyi segédmotorral járt Budapest utcáit, tök jó volt állójárművek között előre menni, élveztem is, de abban a pillanatban, hogy megmozdultak, elindultak, beálltam mögéjük, mert a mozgójármű mellett elmenni, két mozgójármű mellett az akár halál is lehet.
Veszélyes, igen.
Hát érkezett még itt egy hallgatói kérdés, de most akkor ezt megbontom, mert úgy tőled kérdezték Attila konkrétan, de most két csoport lesz itt, hogy hogyan ítéli meg a professzor úr a visegrádi panorámaút motoros lekorlátozását és az elleni tiltakozást. Ausztriában több ilyen is van, de nálunk óriási felháborodást keltett, tehát akkor először tőled megkérdezem.
Hát! Van ilyen, biztos megvan az oka, inkább Lajos válaszolja.
Igen, mert hogy gondoltam, hogy motoros. Ilyesmi lesz, mert hozzá nem fűznek ilyen motoros dolgok, úgyhogy Lajos, így gondolsz róla.
Hát két dolgot tudnék mondani ehhez kapcsolatban. Az egyik, hogy fejlettebb motoros társadalmú országokban ugye védik a motorosokat, és dupla szalagkorlátot tesznek az ilyen helyekre. Tehát ha neki is megy, legalább nem átmegy rajta, világos. És nem kaszabol, hanem visszapattan róla, talán enyhíti a végkimenetét a balesetnek. A másik, amit hozzá tudok tenni, hogy ott vannak a versenypályák. Vannak kisebb-nagyobb versenypályák Magyarországon, egyre több a versenypálya, és egyre több az ilyen nyílt napon való lehetőség részvétele a közúti motorosok számára, és oda kell elmenni, és először ott kell gyakorolni. És akkor ott meg fogják tapasztalni azt, hogy mik a saját határaik, hogyan néz ki az, hogyha lesodródik az útról, és a sóderágyba megy, és nem a korlátok nak neki, vagy át és le az erdőbe, a szakadékba. Tehát először menjen ott, és lehet, hogy utána nem is fog menni Visegrádra, hanem ki fogja elégíteni a versenypályán.
Nagyon jó, és ha már úgy mutattalak az elején, hogy motorversenyzetek, kicsit beszéljünk erről a versenyzésről. Hogy is működik ez, gyorsasági verseny, ugye? Igen. Tehát igen. Ott mentek körbe-körbe. Igen?
Hát ez
milyen
a,
egy ilyen
ez
verseny?
Ez körpálya, de ez nem igen. Szószoros értelmében kör alakul, aha. Hanem egy visszatérő, önmagában visszatérő pálya, ahol nagyon sok kanyarok vannak,
mint a Forma 1-es,
sőt, ugyanazon a pályákon is mennek, ahogy a Grand Prix motorozás. Hát én ezt a Grand Prix motorozást csináltam, 75-ben kezdtem, 16 évesen az első évben már rögtön két magyar bajnokságot nyertem, ugye ebben kezdődött a pályafutásom, és aztán szépen végigmentem a Samar létrán, speciális motort kaptam, egy 350-es, 4-5-emű Ermáki Harley Davidson, az volt az első versenymotorom, aztán utána így egyre jobb és nagyobb motorokat kaptam, és nemzetközi versenyeken aztán nyertem versenyeket, nagyon sok 170, több mint 170 versenyen indultam.
Akkor hatalmas tapasztalat.
50-szer voltam körül a dobogon.
Mi kell ahhoz, hogy megnyeri ilyen versenyt igazán? Akkor ennyi verseny után csak el tudod mondani.
Hát igazából én előtte is sportoltam, birkoztam, előtte meg egy picit fociztam, és hát az eredmény centrikusság, tehát az, hogy eredményes legyen az ember, akarni kell, és abba kell fejlesztenie magát. Nagyon sok munka, nagyon sok lemondás.
Mondom, ugyanúgy edzés.
Ugyanúgy edzés, gyakorlás. Fizikailag, és motoros edzés, volt olyan motoros edzés, 5-6-szor elestem, egyfajta szituációt gyakoroltam, és mindig nem sikerült, ez egyszer csak bejött. Éjszaka kimentem Kőbányán, macskaköves volt ott a Káponatér, még annak idején, és a körforgalomban gyakoroltam éjjel a hóba a csúszását, az első keréknek a kontrollálását, amit később nagy sebességgel a versenypályán tudtam alkalmazni, és nagyon stabilan mentem vízen. Pont ezért, és ez a lényege a kis motorra való kezdésnek, hogy a kis gyenge motorok is produkálják ugyanazokat az effektusokat, ami később a nagy motornál, nagy sebességnél. Csak itt kisebbet büntet, korrigálható, és aztán megtanulja az ember a nagyobb teljesítmény, a nagyobb versenytempónál megcsinál ugyanazt.
Szoktam nézni tévébe ilyen motorversenyeket időnként, és hát a legjobban azt tetszik, hogy leír a térdük, vagy ahogy mondtad már, a könyökük is. Igen. Ezt gyakorolni kell? Vagy ez adja magától a nagy sebesség és a kanyarvétel közben? Miért nem csúszik ki a kanyarba? Tehát nyilván laikusnak ilyen kérdései lehetnek.
Hát ez nagyon egyszerű a válasz. Először is ugye meg kell nézni a motoroknak a technikai fejlődését. Alacsonyan voltak a lábtartók, keskenyek voltak a kerekek, nagy kerekek voltak a motorokban régen, 19-szoros kerekkel. Még nekem is volt olyan versenymotorom, még 19-szoros kerék volt benne. És most már a mérnökök ugye fejlesztették a motorokat. Évtizedek alatt a evolúciós fejlődése a technikának, a versenymotornak, ugyanúgy a vezetés technika is fejlődik hozzá, ugyanúgy evolúciósan fejlődik. És azokkal a motorokkal úgy lehetett menni, az én időmben a motoroknak a fejlettségi szintje olyan volt, hogy a határokat feszegetve a térdért le, akkor kezdtek bejönni a slick gumik, de még akkor diagonális gumik voltak, most már radiális gumik vannak, és más a profilja a gumiknak, más a kerékméret, más a vázgeometria, és ezek a motorok adják azt, hogy akár lemászható oldalra is leér a könyöke. Ilyet. Tehát úgy is súlypontban marad, és úgy is egyensúlyban marad, iszonyatosan stabilak. Azért lehet megcsinálni vele, és a srácok kihasználják. Nyilván, hogy úgy kell elképzelni, hogy a kör közepe felé kell hatni egy erőnek, mert kifelé hat a centrifugális erő, és minden inkább beteszi a test súlypontját, és lejjebb és beljebb a kanyari belső felére, annál gyorsabban tud kanyarulni, illetve igazából a kigyorsításnál van jelentősége. A versenyeken, aki nézi a Grand Prix versenyzéseket, lehet látni, hogy beteszik a kanyart a kanyar belső érintésére, én így hívom, és utána mászik még mellé, és leteszi a könyökét,
de leteszi hozzá, valamit
sokkal szélesebbek a kormányok, sokkal más, nekünk keskenyebbek, magasabbak voltak a motorok, keskenyebbek voltak, nem is az a ülés pozíció volt, mint ami most, azért tud leírni a könyök. Van, aki ebben direkt játszik, de ettől még, hogy mondjam, én először, amikor a térd kezdett leírni, jöttek Finnországból versenyzők, Poznánban volt versenyünk, és láttuk, hogy ezek a finnek, két finn versenyzőt leért a térdük, húzták végig a térdüket, nekem ezt még nem ért le a térdem, viszont kört adtunk nekik.
Jó.
Komolyan. Tehát ez is egy csalóka dolog, tehát attól még nem biztos, hogy gyors, hogy valakinek leér a könyöket, tehát ez egy gyorsasági verseny.
Alexa, nem kaptál kedvet egy kis motorversenyzéshez?
Én már a legelején is mondtam, motorversenyzéshez nem, de attól még motorozáshoz mindenképpen.
Hát, de Lajos megér, hogy vigyázz rá, ugye? Hát megint egy olyan téma, amiről megint órákat lehetne beszélni, a felét nem mondtuk el, aminek szeretnék, úgyhogy Lajos szerintem vendégünk leszel még. Minden esetre azért azzal szeretném zárni, hogy itt a jó idő, mert előbb-utóbb itt van. Aki motorra ül, nagyon-nagyon kérem, hogy vigyázzon magára, hiszen épségbe haza kéne érni, a motorozás mindig veszélyesebb, mint autót vezetni, mindig brutálisabbak a körülmények. De hogyha odafigyelünk, ahogy Lajos mondta, megtervezzük az utat, koncentrálunk és vigyázunk magunkra, akkor nem lesz baj. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm a hallgatóknak, hogy szintén velünk voltak, és egy hét múlva folytatjuk ismét közlekedéssel. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!
Élőben a városból minden, ami közlekedés, A-tól Z-ig, autótól a zebráig.